Jó, tehát akkor a mai előadásnak a témája, két témakört fogunk átnézni, a tárgyi eszközök és az immateriális javak. Nagyon sok lesz benne az, amit már ismétlésként átnézünk, tehát gondoljunk csak az értékcsökkenésekre, amivel már foglalkoztunk. De hát én úgy gondolom, hogy azért van itt még mit hozzátenni. Kezdjük először a tárgyi eszközökkel. Nagyon gyorsan még a számviteli alapokból idézzük csak fel, hogy mik is azok a tárgyi eszközök? Hogy volt ennek a definíciója? Azok a tartós anyagi javak, ugye? Tehát tartós anyagi javak, amelyek közvetlenül vagy közvetve szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Jó, tehát ezek voltak, ez a tárgyi eszközünknek a, vagy a tárgyi eszköznek a definíciója. Nézzük meg, hogy hogyan kell könyvelnünk tárgyi eszközökkel kapcsolatos alapvető gazdasági eseményeket. Tehát megint olyan gazdasági eseményekkel most nem fogunk foglalkozni, kapcsolódjon az akár tárgyi eszközhöz, akár immateriális javakhoz, amelyek rendkívüli eseményt érintenek. Tehát alapvetően olyan gazdasági eseményekkel foglalkozunk, amelyek a szokásos működésen belül a tárgyi eszközökkel kapcsolatban előfordulhatnak. Ilyen lesz a tárgyi eszközöknek a beszerzése. Alapszabály az, hogy amikor vásárolunk tárgyi eszközt, akkor a tárgyi eszköz azonnal a beruházás számlára kerül könyvelésre. Jó, ez alól kivételként eltekinthetünk az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognál. Gyakorlatilag itt alapvetően amiatt, mert immateriális tehát tartalmilag ez egy immateriális jószág, és emiatt ezen nem feltétlenül kell átvezetni, ha valaki megteszi, az sem jelent problémát. A könyvelés, tehát az egyes számlaosztályban a beruházásokon, illetve vele szemben a beruházási szállítókon könyvelünk. Mindaddig nem fogunk könyvelni, melyek azok a számlák, amelyek a rendeltetés, vagy melyek azok a mérlegtételek, amelyek a rendeltetésszerűen használatba vett tárgyi eszközöket tartalmazzák. Hogy hívják ezeket? Melyek a rendeltetésszerűen használatba vett tárgyi eszközök? Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a műszaki berendezések, műszaki gépek berendezések, az egyéb berendezések és a tenyész állatok. Az állatokkal nem fogunk foglalkozni a fél év során. Azaz azt mondjuk, hogy átvezetjük a beruházást abban az esetben, hogyha rendeltetésszerűen használatba vettük a tárgyi eszközöket az ingatlanokba, elnézést, vagy a műszaki berendezések közé, vagy pedig az egyéb berendezések közé. Tehát ezen fogunk dolgozni. Jó? Tehát a tenyészállatok is rendeltetésszerűen használatba vett, de nem tanulunk állatokkal való gazdasági eseményeket, azok könyvelését. Megint játszik a gép, nem akar lépni, ugyanúgy, mint a múlt héten. Nem szereti a... Na, itt van. Beszerzéshez kapcsolódó tétel, azt tudjuk, hogy az áfa. De azt is megtanultuk, hogy ez az áfa, ez bizonyos esetekben levonható áfa, de bizony vannak olyan esetek, emlékszünk a személyi gépkocsi áfájára, amely nem levonható áfa. Abban az esetben, ha az előzetes áfa levonható, akkor gondunk nincsen, mert a megszokott módon könyvelünk, tehát tartozik a négyes előzetes áfa, követel a négyes beruházási szállítók. Jó. Hogyha az áfa nem levonható, akkor megtanultuk már azt, azért mondom, hogy nagyon sok lesz itt az ismétlés, hogy akkor a le nem vonható áfa bekerülési érték részét képezi, azaz hova kerül könyvelésre a le nem vonható áfa jelen esetben? beruházásokra, tehát oda, ahova került a számla szerinti ár, tehát akkor tartozik az egyes beruházások, követel a négyes beruházási szállítók. A beszerzéshez kapcsolódhat ugyanúgy, ahogy a készleteknél megtanultuk, a tárgyi eszközök esetében is adott előleg. Nézzük meg, hogy a tárgyi eszközök esetében hogyan fogjuk könyvelni, illetve hol szerepel az adott előleg. Hol szerepel egyébként az előleg a mérlegben? Tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódóan adott előleg. A beruházásokra adott előlegen, és a beruházásokra adott előleg pedig hol szerepel a mérlegen belül? Akkor most már csak ez a kérdés. Melyik mérlegcsoportban? Ezt megbeszéltük annak idején, hogy az adott előlegeket hol jelenítjük meg? Mindig ott, amire adtuk az előleget. Ez, hogyha ez az előleg, ez tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódik, akkor beruházásra adott előleg és tárgyi eszköz. Hogyha immateriális javakra adott előleg, akkor az immateriális javak között mutatjuk ki. Ha készletre adott előleg, akkor a készletek között. Egyetlen problémás tételünk van, az, hogyha a szolgáltatásra adunk előleget, mert ha a szolgáltatásra adunk előleget, akkor azt a követelések között jelenítjük meg. Jó, nézzük meg akkor, hogyan könyveljük a tárgyi eszköz beszerzésére fizetett előleget. Nagyon fontos, ahogy a készleteknél megtanultuk, hogy kifizetett tételnek kell lennie. Tehát előleg számla alapján tisztán nem könyvelünk, hanem tehát akkor könyveljük az előleget, ha ténylegesen kifizetésre kerül. És tartozik az egyes beruházásokra adott előlegek, követel a hármas pénzeszközök az előlegeknél a könyvelés. Mit tanultunk meg a készletekre adott előlegeknél? Mi kapcsolódott a készletekre adott előleghez? Nekem, amikor fizetem a megrendelésre az előleget, akkor annyit kell ténylegesen fizetni, amekkora az előleg összeg? Nem, hanem mennyit? Az áfával növelt összeget, ugyanis a kapott előleghez kapcsolódóan az áfát a gyakorlatilag az értékesítőnek majd be kell ténylegesen fizetnie. Azaz én tőlem el fogja várni, hogy megfizessem az áfát, azaz kapcsolódó tétele a beruházásokra adott előlegeknek is az előzetesen felszámított áfa. Kifizettük az előleget. Mi történik utána? Türelmesen várunk. Mire várunk? Hogy megérkezzen a megrendelt tárgyi eszközünk, ugye? Tehát megvárjuk, amíg megjön a tárgyi eszköz, illetve a számlája, és a következő lépés, hogyan jártunk el a készleteknél, amikor előlegünk volt? Múlt héthez kapcsolódóan készletre adott előlegnél mit csináltunk? Milyen elven könyveltünk? Kifizettük az előleget, mi volt a következő lépés, ami az előleghez kapcsolódott? A számla szerinti árnak a könyvelése, és emlékszünk rá, hogy ez gyakorlatilag a teljes számla szerinti ár volt. Tehát nem foglalkozunk azzal a második lépésben, hogy mi korábban előleget fizettünk, hanem bejön a szállítói számla, az gyakorlatilag azt fogjuk könyvelni, és a szállítói számlát úgy könyveljük, minthogyha ténylegesen előleg nem is került volna kifizetésre korábban, azaz Tudjuk, hogy hova kerül a beszerzett tárgyi eszköz, melyik számlára. A beruházásokra, tehát tartozik az egyes beruházások, követel a négyes beruházási szállítók, könyvelem a szállítói számlában szereplő áfát, akkor könyvelem így, azt tudjuk, hogyha az áfa levonható, tartozik a négyes előzetes áfa, követel a négyes beruházási szállítók. És utána, következő lépésben könyvelem én a kompenzációt. Mi lesz itt a kompenzáció? A kompenzáció mit jelent? A kompenzáció az egy olyan pénzügyi teljesítés, amikor követelést és kötelezettséget kiegyenlítek egymással szemben. Mi itt a kötelezettség és mi a követelés? A követelés alapvetően az előleg, így van, és a kötelezettségünk pedig a szállítók. És nyilvánvalóan az van egy szállítóval szembeni tartozásom, aminek egy részét én már előleggel rendeztem. Tételezzük föl, hogy összesen 1000 plusz áfa a megrendelésemnek az értéke, ebből 100 plusz áfát fizettem ki előleggel. Az azt jelenti, hogy a szállítói tartozásom jelen állapotban 1250, de én abból 125-öt már pénzügyileg rendeztem. Ugye? Azaz, a mostani feladatom micsoda? Ebből a 125-ből beruházásra adott előlegen követelések között szerepel alapvetően 100, és az előzetes áfa, ha megnézzük, jelen esetben duplán van könyvelve, hiszen a teljes számla szerinti ár az 1000, és annak a teljes számla szerinti árnak is könyveltem az áfáját, plusz még az előleghez kapcsolódóan is volt áfa könyvelésem. Azaz azt is korrigálnom kell. Így a kompenzáció során csökkentem a szállítói tartozást, tehát tartozik a négyes beruházási szállítók, követel az egyes beruházásokra adott előlegek, és korrigálnom kell, mert túl magas az előzetes áfa értéke. Korrigálnom kell az előzetes áfát is, és mekkora lesz itt a korrekció nagysága. Tehát, hogyha mellé írjuk esetleg azokat a számokat, amiket említettem, tehát, hogy 100 plusz 25 volt a 125 a kifizetett bruttó előleg, és 1000 plusz 25%, azaz 1250 a szállítói számla, akkor mit fogok itt könyvelni? A beruházási szállító tartozik, követel beruházásokra adott előleg az összeg 100, és tartozik a négyes beruházási szállító, követel a négyes előzetes áfa az összeg 25. Jó, tehát magyarul, ami nagyon gyakran hiba az ZH-ba, teljesen tehát meglepő ilyen szempontból, hogy egyrészt az előleget nem pénzeszközzel szemben szoktátok gyakran könyvelni, tehát hogy nem pénz, tehát még akkor sem, hogyha ténylegesen kifizetett tételről van szó, de ezt a gyakorlatilag könyvelési metódust pedig általában szokott előleg lenni az EH-kban is, meg a vizsgákon is, vagy a vizsgán is. Tehát mind a két helyen az előleg könyvelés fontos. Van, ahol készlet, van, ahol immateriális javak, van, ahol tárgyi eszközök. Ezt tudni kell, és mindegyiknek gyakorlatilag ugyanaz az elve, ugyanaz a logikája. Jó? Tehát ez a tárgyi eszközökre adott előlegünknek a könyvelése, hiszen tudjuk, hogy beszerzéshez nagyon gyakran kapcsolódhat előleg könyvelés. Na hát, nagyon nem akar ez tovább menni, de reménykedünk. De a másik gépemmel nem csinálta, csak ezzel. Na, de mi van akkor, hogyha nem vásárlom a tárgyi eszközömet, hanem saját magam állítom elő? Na hát, ez gyakorlatilag saját előállítással a számviteli alapokban foglalkoztunk, de akkor mit állítottunk elő? Már a számvitel 2-ben is foglalkoztunk, gyakorlatilag saját termelésű készletet. És hogyha visszaemlékszünk rá, akkor amikor a készleteknél volt folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartás, akkor alapvetően hogyan könyveltük a késztermék raktára vételét? Az esti kávéval szemben ott a pluszpont nagyon jó, hogyan könyveltünk, tartozott a kettes késztermék, követelt az ötös, az esti kávé mi csoda? Saját termelésű készlet állomány változása. Most itt mi történik? Most nem készletet állítok elő, hanem tárgyi eszközt. Hogyha saját magam állítom elő a tárgyi eszközt, akkor ugyanúgy, mintha beszerezném, hova kerül az, mindaddig, amíg nem veszem rendeltetésszerűen haszna, a beruházásokra. Tehát azt már tudom, hogy nem késztermék, hanem beruházás. Tehát addig ez szerintem tiszta ez a dolog mindenki számára. Viszont lehet-e az ellenszámlája az STK AV? Nem, mert mi az ott? Saját termelésű készlet állomány változása. A tárgyi eszköz az nem készlet. Még akkor sem, ha ez saját előállítású. Tehát a tárgyi eszköz nem készlet, innentől kezdve az STK AV az nem lehet ellenszámla. De mi lesz? Mondjad? A saját előállítású eszközöknek az aktivált értéke, tehát hogyha saját előállítású nem készletünk van, tehát nem saját termelésű készletről van szó, akkor a saját előállítású eszközöket állományba mindig a saját előállítású eszközök aktivált értékével szemben veszem. Hol szerepel ez az eredmény kimutatásunkban? A sejjai. Az összköltségben nagyon jó, és azon belül, emlékeztek rá? Az aktivált saját teljesítmények között, és annak kettő tétele volt, az egyik a saját termelésű készletek állományváltozása, a másik pedig a saját előállítású eszközök aktivált értéke. Na ez az. Jó? Tehát gyakorlatilag, hogyha tárgyi eszközt állítunk elő, akkor gyakorlatilag a könyvelés az tartozik az egyes beruházások, követel az ötös saját előállítású eszközök aktivált értéke. Na most a szimpatikus a dologban, hogy ennek is van kapcsolódó tétele. Mégpedig nagyon érdekes, de az áfa bevallásba be kell tenni. Tehát be kell tenni az áfa bevallásba azt, hogyha én tárgyi eszközt állítottam elő, és úgy állítom be az áfa bevallásba, hogy megjelenítek ehhez kapcsolódóan egy előzetes áfát és egy fizetendő áfát. Ezt meg kell tanulni, ezt szokták úgy hívni, hogy ez a saját rezsis beruházásnak az áfája. Tehát ez a saját rezsis beruházásnak az áfája. Ez gyakorlatilag tájékoztatom az adóhatóságot. Látjuk azt, hogy egyrészt ott egy levonható áfa, meg ott egy fizetendő áfa. Az áfa terhemnek a nagyságát, tehát a konkrétan befizetendő adót nem érinti. Nyilvánvalóan megnöveli a fizetendő áfát, de alapvetően inkább, hogy mondjam, tájékoztató jellegű. Hogy én saját előállítású eszközt állítottam elő. Nyilván hogyan könyvelem a rendeltetésszerű használatba vételt saját előállítás esetén? Hát teljesen ugyanúgy, mint hogyha beszereztem volna az eszközt. Tehát átvezetem vagy az ingatlanok közé, vagy a műszaki berendezések közé, vagy az egyéb berendezések közé, nyilvánvalóan oda, ahova való a beruházások számláról. Foglalkoztunk az első előadásokon a mérlegértékkel, és a mérlegértéket azt úgy határoztuk meg, tehát kiindultunk a bekerülési értékből. És akkor most, amit most meg fogunk nézni, az az, hogy a tárgyi eszközökhöz kapcsolódóan a bekerülési értéket, érték részét képező tételek milyenek lehetnek. A bekerülési értéket növelő tételeket nézzük meg alapvetően. Újra átnézzük, egy kicsit átismételjük, illetve lesznek itt is majd újdonságok. Tudjuk azt, hogy ha tárgyi eszközt vásároltunk, és a vételárhoz felár kapcsolódik, az a bekerülési értékünket növeli. De azt mondtuk, hogy az eszköz beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek, mint például emlékszünk a szállítási költség, az üzembehelyezési költség, a rakodási költség, stb. Ezek gyakorlatilag szintén a bekerülési értékünket növelik. Az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó illetékek, a le nem vonható áfa, hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, ezeket mind-mind átbeszéltük az előadáson, ezek is növelik a tárgyi eszközünknek is a bekerülési értékét. Gondoljunk csak a vámra, mint példára, az is ide tartozik. Ami nagyon fontos, és majd a gyakorlatot, amikor csináljátok Munival, a példában is elő fog jönni, abban az esetben, hogyha az eszköz beszerzéséhez, előállításához, tehát lehet ez ugyanúgy a tárgyi eszközöknél, sőt itt igazán gyakori, igénybe vettünk hitelt vagy kölcsönt, akkor annak a díjai és részét, és csak a díja, jó, tehát maga a hitel meg a kölcsön nem, szóval az szokott lenni gyönyörű, amikor a ZH-n vagy a vizsgán a hallgató a komplett hitelt a bekerülési értékbe pakolja, tehát azt ne, senki ne akarja tenni. Viszont a kölcsönnek meg a hitelnek a díjai, ez a beleértve a szerződéskötésnek, a közjegyzői hitelesítésnek a díját, a folyósítási díjakat, jutalékokat, tehát ezek mind-mind mennek, nem költségként kerülnek elszámolásra, hanem mennek a tárgyi eszköz esetében a beruházások számlára. Jó, tehát ezt jelenti az, hogy a bekerülési értéket növeli. Ami nagyon fontos, hogy amennyiben hitelt vettem fel, akkor az üzembehelyezésig felmerült hitelkamat is részét képezi a bekerülési értéknek. Tehát nagyon oda kell figyelni, mert a hitelkamatot nyilván ütemesen fizetjük, havonta fizetjük a hitel után a kamatot, és megnézzük azt, hogy melyik része az a hitelkamatnak, amely az aktiválásig terjedő időszakra jut, az megy a bekerülési értékbe, az növeli a beruházásokat, és az üzembe helyezés után pedig hova kerül könyvelésre a hitelkamat? A fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordításokra. Tehát itt oda kell figyelni, mert meg kell bontani. Vannak még, csak nem akar tovább menni. Na, de most tovább jött, de most meg mindent legördített. Ugyanez vonatkozik a biztosítási díjra. Tehát ténylegesen a biztosítási díjakból a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételéig, amely arra az időszakra fizetésre került biztosítási díj, az is részét képezi a bekerülési értéknek. Például egy épület építése esetén a tervezési költségek, ezek mind-mind a beruházás előkészítésének, lebonyolításának a költségei. Közvetlen költségei, ezek mind-mind részét képezik a bekerülési értéknek. Nézzük meg, mi történik akkor, hogyha van egy épület, amit egy adott beruházás miatt le kell bontani és újjá kell építeni. Van egy portafülke, a terület bejáratánál, de azt el kell bontani, mert egy nagy gépnek be kell férnie, majd nyilván amikor vége van a beruházásnak, akkor visszaépítik, mert azért portásnak valahol ülnie kell. Ugye? Tehát nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy van az építménynek egy bontási költségei, ezeket a beruházás bekerülési értékébe be kell számítani, és az újraépítés költsége pedig az újraépített eszköz bekerülési értékébe fog beletartozni. Tehát a bontás az abba a bekerülési értékbe megy bele, ami miatt lebontották, tehát mert mondjuk hátul épül egy nagy üzemépület, és emiatt a portafülkét lebontják, viszont az újraépítés költsége lesz a portafülkének a bekerülési értéke. Jó, tehát az egyik az, amiatt volt bontás, mert építkezek hátul, a bontási költség az megy az üzemépület bekerülési értékébe, az újraépítési költség pedig megy az újraépített eszköznek a bekerülési értékébe. Szintén feladatban elő fog jönni, hogy mi van akkor, ezt nem kell mindent leírni, jó, meg hát amúgy is megkapjátok majd ezeket. Akkor, hogyha te egyszerre vásárolsz telket, és rajta a telken egy építményt, egy épületet. De ez az épület, tehát ez a lényeg, tehát most elég ezt leírni, ez számodra nem hasznosítható. Tervezed ennek az épületnek a lebontását. Ebben az esetben azt mondja a számviteli törvény, hogy gyakorlatilag akkor az épületnek a bekerülési értéke, tehát a beszerzési, a bontási költsége, ez gyakorlatilag belemegy a telek bekerülési értékébe, hiszen hiába vetted, mi ebben a logika? Az a logika, hogy te gyakorlatilag mit akartál vásárolni? Egy építési telket. Azon van egy épület, de az neked nem kell. Te hajlandó vagy megfizetni azt az épületet is, de gyakorlatilag te nem az épületért fizeted azt az összeget, hanem a telekért. És ekkor azt mondja a számviteli törvény, ha te ilyen épületet vásárolsz, az gyakorlatilag megy ez az épület, ennek a vételára, bontási költsége, minden kutya füle, amit hoz maga után, a telek bekerülési értékébe. De, és ott pirossal ki van emelve, a telek piaci értékének megfelelő összegig. Az ezt meghaladó tételt pedig gyakorlatilag a megvalósuló beruházás bekerülési értékében. Tehát lebontottam én ott egy épületet, ráhúztam egy nagy üzemépületet, a telek piaci értékéig gyűjthetem én a költségeket a telek beruházási számláján, és az épület bekerülési értékébe fog menni a fennmaradó rész. Mónival csináltok erre egy példát a gyakorlaton. Még mindig a bekerülési értéket növelő tételeink. Tehát, hogyha beszerzéssel egy időben, vagy még az üzembe helyezés előtt én tartalék alkatrészeket vásárolok az adott tárgyi eszközhöz kapcsolódóan, akkor azok is a bekerülési érték részének tekintendők, tehát abban kell figyelembe venni. Hogyha meglévő tárgyi eszközöm van, és azt szeretném bővíteni, vagy rendeltetését megváltoztatni, átalakítani, az élettartamát meghosszabbítani, akkor az ezzel kapcsolatos munka, az gyakorlatilag nem karbantartásnak minősül, mert megtanultuk a bekerülési érték esetében, hogy a karbantartás, a normál, rendszeres karbantartás az nem része a bekerülési értéknek. De itt a meghosszabbítottam, tehát bővítettem a tárgyi eszközt, megváltoztattam a rendeltetését, meghosszabbítottam az élettartamát, és ebben az esetben viszont kötelezően a bekerülési érték részét képezi az így felmerülő közvetlen költség. Szintén specialitás a tárgyi eszköz bekerülési értékéhez kapcsolódóan, hogy amennyiben én egy olyan ingatlant vásárolok, amihez kapcsolódóan a mérlegemben nekem bérleti jogként még le nem írt összeg szerepel, tehát van az ingatlanhoz kapcsolódó, tehát bérleti joga megvolt az ingatlannak, majd én ezt megvásárolom, és ezt beszámították az ingatlan beszerzés esetén, akkor ez is a bekerülési értékemet fogja növelni. Szintén a bekerülési érték részét képezi, abban az esetben, ha idegen vállalkozó valósítja meg alapvetően a beruházást, de maga a beruházó biztosítja a vásárolt anyagot, vagy saját előállítású terméket, készterméket, akkor az alapszabály az, hogy az anyagnak a bekerülési értéke, illetve a beépített saját termelésű készletnek az értéke, a nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltsége, ez is mind a tárgyi eszköz bekerülési értékét képezi. Részét képezi. Nem része a bekerülési értéknek, erről is beszéltünk már. Tárgyi eszköznél ugyanúgy igaz, hogy a levonható áfa soha nem lehet része a bekerülési értéknek. A beruházáshoz véglegesen kapott támogatás szintén nem lehet része a bekerülési értéknek. Tehát, hogyha a beruházáshoz támogatást kapunk, ez nem csökkentheti a bekerülési értéket. Megbeszéltük a karbantartási, javítási költségeket. Illetve a tárgyi eszközzel végzett tevékenység során felmerült költségek sem képezik részét nyilván a tárgyi eszköz bekerülési értékébe. Tehát ami tárgyi eszközzel végzett tevékenységet, és így felmerülnek költségek, nem lehet a bekerülési értékben ezt figyelembe venni. Következő alapvető gazdasági esemény a tárgyi eszköznek az értékesítése. És mielőtt a szlájdokat megmutatnám, talán rajzolnék is valamit. Esetleg lámpát itt tudtok kapcsolni, tehát szerintem lehet, hogy nektek is jobb, hogyha tehát jobban látszódik. Mi a sajátossága a tárgyi eszköznek? Jobb így, vagy nagyon nem? Lehet, hogy majd, hogyha ott nem látjátok, akkor megint lekapcsoljuk. Köszönöm szépen. Mi a sajátossága a tárgyi eszköznek? Mitől más az az eszköz, mint az összes többi eszköz, és gyakorlatilag, hát majd, hogy nem már most a készleteknél hasonlóval találkoztunk, de most gondoljatok vissza a számviteli alapokban, a számvitel első fél évére, hogy mi a sajátossága alapvetően a tárgyi eszközöknek, vagy a tárgyi eszközszámláknak. Hogy? Alapvetően nem értékesítési céllal vannak, ez egy dolog, de maga a számla, ez így van egyébként, nem értékesítési céllal tartja őket a vállalkozás. Hogy néz ki? Hogy néznek ki a tárgyi eszközszámlák? Tartozik egyenlőgűek, ez is igaz, de mondjuk úgy, hogy vegyünk egy olyan példát. Van a mondjuk az egyes műszaki gépek számlám, vagy termelőberendezések, teljesen mindegy. Mit tartalmaz ez a számla? Mit tartalmaz? Mondjad? Nem. Nem igaz. Tehát a könyv szerinti érték, akkor azt mondanád, hogy ennek a számlának az egyenlege, az gyakorlatilag az, ami bekerül a mérlegbe. De nem igaz. Miért nem igaz? Így van, mert ott van a halmozott értékcsökkenés számla, ami egy kiegészítő számlája a tárgyi eszközszámláknak, és ehhez kapcsolódik szintén az egyes számla osztályban egy műszaki gépek értékcsökkenése számla. De nem is egy, mert van műszaki gépek terv szerinti értékcsökkenése, és műszaki gépek terven felüli értékcsökkenése, nyilvánvalóan akkor, hogyha a vállalkozásnál a műszaki gépekhez kapcsolódóan volt terven felüli értékcsökkenés. Tehát még tovább részletezzük. Tehát legalább kettő számla kapcsolódik egy mérleg, mondjuk úgy mérleg tételhez, de inkább több. Nyilvánvalóan ezt még tovább lehetne termelőberendezések, stb. Részletezni. Innentől kezdve miért okoz ez problémát? A téma a tárgyi eszköz értékesítése. Miért okoz ez problémát? Mert nem egy számlát fogunk kivezetni. Tudjuk, hogy az értékesítéshez alapvetően tartozik a kivezetés könyvelése és az ellenérték könyvelése. Ugye? Tehát amikor értékesítünk, az alap eset ez ez. A készletek esetében megtanultuk azt, hogy van, amikor nem könyvelünk kivezetést, De a tárgyi eszköznél soha nem feltételezheted azt, hogy nincs folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartás. Jó? Tehát azt a készleteknél tanultad, tárgyi eszköznél mindig van folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartás. Viszont innentől kezdve, hogy értékesítem a tárgyi eszközt, és nagyon helyesen mondtad az előbb azt, hogy nem értékesítési céllal tartjuk alapvetően a tárgyi eszközöket. Éppen emiatt, hogy nem értékesítési céllal tartjuk, hol jelenítjük meg a hozzá kapcsolódó hozamot, illetve a ráfordítást? Hol jelenítjük meg a készlethozamát? Na azért ez nem olyan nehéz, ez az értékesítés nettó árbevételében. Így van, az értékesítés nettó árbevételében. Szolgáltatást? Szintén. Ugye? Tehát az is értékesítés nettó árbevétele. És a dolognak itt vége, tehát senki ne akarja az értékesített tárgyi eszközt az értékesítés nettó árbevételére tenni, mert az értékesítés nettó árbevételén az értékesítésre tartott készletek, illetve az értékesített szolgáltatások ellenértékei szerepelnek. Na most már azt kellene akkor megfejtenünk, hogy akkor hova kerül. Gyakorlatilag a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek, azok az üzemi üzleti tevékenység eredményén belül szerepelnek, de azt már tudjuk, hogy nem értékesítés nettó árbevétele. Na akkor mi? Üzemi üzleti tevékenység eredményén belül van. Más nagyon nem lehet, mint milyen bevétel, illetve ráfordítás. Eredménykimutatást is megtanuljuk az EH-ig, jó, tehát feltétlenül tudni kell, hogy hogyan néz ki. Egyéb bevétel, illetve egyéb ráfordítás lesz az, amire a hozamot, illetve amire a kivezetést könyvelem. Hogyan könyveljük a bevételt? Ez az egyszerűbb. Ha tárgyi eszközt értékesítek, az ugyan nem készlet, de ugyanúgy a vevő követelésekre teszem. Ez azért fontos dolog, mert majd például, ha tanuljuk az értékpapíroknak az értékesítését, az értékesített értékpapír, vagy az értékpapír értékesítése során, hogyha követelésem keletkezik, akkor az például nem vevő követelés lesz. De itt a tárgyi eszközöknél, immateriális javaknál ugyanúgy járunk el, mint a készleteknél, vevő követelésekre könyvelünk, viszont egyéb bevétellel szemben. Tehát nem értékesítés nettó árbevételével szemben, hanem egyéb bevétellel szemben. Áfája nyilvánvalóan ugyanúgy, ahogy a készleteknél megtanultuk, értékesítés, akkor fizetendő áfa. Tehát tartozik a hármas vevők, követel a négyes fizetendő áfa. A problémás az a kivezetés. Miért problémás? Mert azt beszéltük, hogy legalább kettő darab számlán tartjuk nyilván az eszközt. És hogyha kivezetünk, mert eladunk, akkor nem elég egy darab számlát kivezetni, hanem gyakorlatilag az összes, tehát az adott tárgyi eszközhöz kapcsolódó számlákat is ki kell vezetnünk. Első lépésben kivezetjük a bekerülési értékszámlát, és a bekerülési értékszámla az ez a számla. Tehát ezen tartjuk nyilván a tárgyi eszköz bekerülési értékével kapcsolatos mozgásokat. Ez az alapszámla. Ezt kivezetjük, hova vezetjük ki még egyszer? Az egyéb ráfordításokra, az a ráfordítás számlám. Tehát tartozik a 8-as egyéb ráfordítások, követel az 1-es tárgyi eszközök, és kivezettem a bekerülési értékes számlát. Majd a következő lépésben kivezetem a halmozott értékcsökkenés számlát is. Hogyan fogom tudni akkor azt kivezetni? Tételezzük fel, hogy van egy tárgyi eszközöm, amelynek a bekerülési, eredeti bekerülési értéke az 1000. Az értékesítés pillanatáig elszámoltak rajta értékcsökkenést összesen, tehát meglététől kezdve, tehát aktiválásától kezdve 600-at. Ez azt jelenti, hogy a könyv szerinti értéke ennek a tárgyi eszköznek 400. Ez az, amin ő a mérlegünkben szerepel. Ugye? Eladom ezt a tárgyi eszközömet 500-ért. 500 plusz áfáért. Akkor hogyan könyveltem? Tartozik a hármas vevő, követel a 9-es egyéb bevétel 500. Tartozik a hármas vevő, követel a 4-es fizetendő áfa, az összeg 125. Kivezetem a bekerülési értéket. Mekkora a bekerülési értéke az eszközömnek? 1000. Könyvelek az egyéb ráfordításokra 1000-et. 1000 az, ami a ráfordításom ténylegesen? Mekkora a ráfordítás? A ráfordítás az értékesített eszközömnek a könyv szerinti értéke. Mekkora a könyv szerinti értéke ennek az eszköznek? 400. Azaz ez azt jelenti, hogy most ezután a könyvelési tétel után a ráfordításokon szerepel összesen 1000. Ugye? De az nem jó nekem, mert összességében mennyi kell, hogy rajta legyen? 400. Azaz mit csinálok? A halmozott érték csökkenését is kivezetem. Mekkora volt a halmozott érték csökkenésem? Volt egy elegem itt. 1000. Itt van a halmozott értékcsökkenésen az egyenlegem, ugye? Hiszen csökkenti az eszköz értékét, volt 600. És azt mondtam, hogy első lépésben az egyéb ráfordításokra. Kivezettem az 1000-et. De tudom azt, hogy az egyéb ráfordításokon összesen a könyv szerinti érték kellene, hogy szerepeljen a 400. Azaz mit csinálok? Korrigálom ezt a halmozott értékcsökkenés összegével, ami 600. Azaz hogyan fogok könyvelni? Tartozik az egyes tárgyi eszközök terv szerinti, vagy terven felüli értékcsökkenése, és követel a 8-as egyéb ráfordítás. Nyilvánvalóan, ha a tárgyi eszközhöz kapcsolódóan terven felüli értékcsökkenés is volt, akkor ez a számlám, akkor nem két darab számlám van, hanem rögtön az adott eszközhöz kapcsolódóan 3. Jó? És akkor mindegyiket kivezetem. Rendkívül gyakori hiba, hogy elábére akarják a tárgyi eszközt. Nem készlet. Jó? Tehát megszokjuk, egyéb ráfordítás azért is van pirossal kiemelve. Jó? Mert nagyon gyakran hibáznak itt a hallgatók. Mi van akkor, hogyha egy értékesített tárgyi eszközt visszaküld a vevő? Megtanultuk már a készleteknél, hogy alapvetően a visszaküldés könyveléssel fordított könyvelést jelent. Ez itt sincs másképp. Tudjuk, hogy hogy kell könyvelni az értékesítést, ahhoz kapcsolódóan fordítva könyvelünk. Hogyha az értékesítéshez közvetlenül utólagos engedményeket, helyesbítő számlában utólagosan engedményeket adunk, akkor itt a helyesbítő számlában adott utólagos engedmény esetén az egyéb bevételek csökkennek a vevőkkel szemben, és a fizetendő áfa is csökken. Tehát az alapszabály ugyanaz, nyilván míg visszaküldés esetén állományba veszem az eszközt újra, hogyha engedmény van, az kizárólag mit érint? A hozamot és a gyakorlatilag az áfát, tehát a követelés csökkenti. Az első előadáson beszéltünk a terv szerinti értékcsökkenési módszerekről. Erről most nem fogunk. Mert ez, amikor az értékelést átbeszéltük, akkor tessék ott újra megnézni, emlékszünk bruttó érték alapján, nettó érték alapján, teljesítményarányos értékcsökkenés. Tehát a terv szerinti értékcsökkenési módszereket ott már tárgyaltuk. Azzal újra nem foglalkozunk. Viszont ami még akkor ott elmaradt, tehát amivel akkor ott nem foglalkoztunk, hogy mikor változtatható meg egy megtervezett leírás. Abban az esetben, hogyha az eszköz használati idejében, vagy az adott eszköz értékében, az esetleges várható maradvány értékben lényeges változás következett be, vagy pedig terven felüli értékcsökkenést számoltak el az eszközre. Ebben az esetben szokták megváltoztatni egy tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenését. Mert hogy mikor tervezem a tárgyi eszközt, nek a leírását? Aktiváláskor. Tehát amikor én rendeltetésszerűen használatba vettem, azonnal megtervezem hozzá az értékcsökkenést. És ezt ezekben az esetekben módosíthatom. Mikor nem lehet terv szerinti értékcsökkenést elszámolni a tárgyi eszközöknél? Akkor, abban az esetben, ha az eszköz a tervezett maradvány értéket már elérte. Akkor, hogyha már teljesen leírtuk, azaz nullára leírtuk az eszközt. Tehát nyilván nincsen hova tovább értékcsökkenteni. Illetve hol nem szabad, tehát nyilván egy nullára leírt eszköznél fizikailag képtelenség, mert azért mínusz értékű eszközünk már csak nincsen. Hol nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni? Befejezetlen beruházásoknál. Miért? Azért, mert mikor kezdem, hogyha rendeltetésszerűen használatba vettem, tehát hogyha aktiváltam az eszközt, akkor kezdem el értékcsökkenteni. Nem szabad a földterület, a telek az erdő bekerülési értéke után. Miért? Mert alapvetően nem veszít az értékéből. És ide kapcsolódik egy kivétel, tehát azért nem a földterület, telek, illetve erdőbe, tehát abban az esetben lehet mégis terv szerinti értékcsökkenést elszámolni, hogyha bányaművelésre veszélyes hulladéktárulására használják ezt az adott földterületet vagy telket, hiszen akkor nyilvánvalóan veszít már az értékéből. Ugyanígy nem számolunk el terv szerinti értékcsökkenést a képzőművészeti alkotások, a régészeti leleteknél, kép- és hangarchívumoknál, műemléképületeknél, illetve egyéb más eszközöknél, amely az értékéből a használata során nemhogy veszít, hanem adott esetben az idő múlásával növekszik az értéke. Tehát ott nincsen létjogosultsága az értékcsökkenésnek. Miért nem számolunk el terv szerinti értékcsökkenést a beruházásokra adott előlegeknél, illetve a tárgyi eszközérték helyesbítésénél? A beruházásokra adott előlegeknél azért nem számolunk el terv szerinti értékcsökkenést, mert az tartalmilag micsoda? Követelés, nagyon jó, és hogyha követelést, ezt is megtanultunk, követeléseknél mit számolunk el? Értékvesztést. Ugye? Tehát a beruházásokra adott előlegeknél ott kizárólag értékvesztés számolható el. Mi a helyzet az értékhelyesbítéssel? Az értékhelyesbítésnél az a helyzet, hogy Magyarországon az értékhelyesbítést úgy alkalmazzák, hogy az értékhelyesbítés nem változtatja meg az eszközömnek a könyv szerinti értékét, hanem, ha emlékszünk rá, külön, tehát nem befolyásolja a bekerülési értékét az eszköznek, hanem külön az értékhelyesbítés soron jelenítjük meg a mérlegben. Innentől kezdve nem fogja módosítani a megtervezett eszközömnek az érték csökkenését. Ezt azért hangsúlyozom, mert hogyha majd tanultok, aki tanul, mert érdeklődik, nemzetközi számvitelt, akkor látni fogjátok, hogy a nemzetközi számvitel szabályai alapján gyakorlatilag az újraértékelt, vagy hát a valós értéken értékelt, tehát a piaci értéken értékelt tárgyi eszköz, ami szóhasználatunkban az értékhelyesbített tárgyi eszköznek, bizony megváltozik a bekerülési értéke, és mindig újra számítják, amikor módosítják a terv szerinti érték csökkenését. Tehát módosítja, Magyarországon nem. És ti most magyar számvitelt tanultok. Tehát ez szerint dolgozunk. Következő gazdasági esemény a hiány könyvelése. Ezt nagyon tudjuk, mert ez már nagyon sokszor előjött, hogy hiány az hova kerül könyvelésre, az egyéb ráfordításokra. Na hát itt sincs másként, tehát azért mondtam, hogy nagyon sok lesz az ismétlés a mai alkalommal. Tehát az egyéb ráfordításokra vezetjük ki a hiányzó tárgyi eszközt, és nagyon fontos, hogy miután a könyv szerinti értéken fogjuk megjeleníteni a ráfordítást, emiatt ki kell vezetni először a bekerülési értéket, majd ki kell vezetni ugyanúgy, ahogy az értékesítésnél a halmozott értékcsökkenést. Ez megint lehet terv szerinti értékcsökkenés, de ha volt a tárgyi eszközön terven felüli értékcsökkenés, akkor bizony azt a számlát is kivezetjük az egyéb ráfordításokra. Káresemények könyvelése, tárgyi eszközköz kapcsolódóan. Nagyon fontos, hogyha káresemény történik, akkor terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Tehát a tárgyi eszköznél terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, gyakorlatilag az eszköz új piaci értékére. Hogyan fogjuk ezt a terven felüli értékcsökkenést elszámolni? Hogyan kellett elszámolni a terven felüli értékcsökkenést? Mivel szemben? Szintén az első két előadás. Nagyon egyszerű, mert majdnem mindent ezzel szemben számolunk el. Egyéb ráfordítás, így van, tehát az egyéb ráfordításokra, tehát terven felüli. Nagyon fontos, a terv szerinti értékcsökkenés az költség, az a normál termelési folyamatnak a része, míg a terven felüli értékcsökkenés, amivel nem számoltál, amivel nem kalkuláltál, az ráfordítás és az egyéb ráfordítások között könyvelendő. Tehát elszámolod a terven felüli értékcsökkenést. Megbeszéltük, hogy egyéb ráfordítás, az ellenszámla a tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenése lesz. Tehát tartozik a 8-as egyéb ráfordítás, követel az 1-es műszaki, egyéb vagy ingatlanok terven felüli értékcsökkenése. Mi van akkor, hogyha az eszközt le kell selejteznem? Ha az eszközt le kell selejteznem, akkor elszámoltam a terven felüli értékcsökkenést. Mondjuk teszem azt. Hűha. Ja, itt van. Tételezzük fel megint. Hogy volt a kiinduló műszaki gép számlánk, ahol 1000 volt a bekerülési érték, És a selejtezés előtt a terv szerinti érték csökkenés az 600. Tételezzük fel, hogy történik egy káresemény, és emiatt a káresemény miatt nekem terven felüli érték csökkenést el kell számolja. Abban az esetben, hogyha ez a terven felüli érték csökkenés, ez mondjuk összességében 100, akkor megnövelem a terven felüli érték csökkenést a követel oldalon, és könyvelek az egyéb ráfordítás tartozik oldalára. Ezzel leértékeltem az eszközt mennyire? Gyakorlatilag mekkora könyv szerinti értéke így? 300. Ugye? Tehát 300 értékű. De mi van akkor, ha én nekem nulla értékű az eszközöm, és le kell selejteznem? Ez azt jelenti, hogy a terven felüli érték csökkenésem az mekkora lesz? A példából. A terven felüli érték csökkenésem 400 lesz. Miért 400? Mert 400 a könyv szerinti értéke. Tehát a terven felüli érték csökkenésem 400. Viszont könyveltem kivezetést? Nem. Miből látszik, hogy nem könyveltem kivezetést? Hogy ezeknek a számláknak mind egyenlegük van. A műszaki gépnek 1000, a terv szerinti értékcsökkenés számlának követel 600, és a terven felüli értékcsökkenés számlának követel 400. Hogyan tudom én akkor ezt az eszközt kivezetni? Nyilvánvalóan hogyan? Hogy azt mondom, hogy megszüntetem, tehát gyakorlatilag lenullázom az egyes számlákat. Mekkora tartozik egyenlegünk a három számlán összesen, illetve mekkora követel egyenlegünk a három számlán összességében? Tehát a tartozik könyvelés volt összesen 1000. A követel könyvelés mennyi volt? Szintén 1000, ugye? Hiszen nullára leírtam az eszközt. Azaz, hogy a legegyszerűbb megszüntetni a számlát? Úgy, hogy a műszaki gép, tehát a bekerülési érték számlának a követel oldalára könyvelem az 1000-et, az értékcsökkenés, terv szerinti értékcsökkenés számlára a tartozik oldalra a 600-at, és a terven felüli értékcsökkenés számlára pedig szintén a tartozik oldalra a 400-at. Látjuk azt? Tartozik könyveléseim 600 plusz 400, az 1000. A követel könyvelésem szintén 1000, és gyakorlatilag kivezettem az eszközt. Azaz, ezért szoktunk így könyvelni, hogy így mondjuk, hogy összevezetjük az értékcsökkenéses és a bekerülési értékes számlákat. Jó, érthető, hogy akkor ezt így miért csináljuk, ugye? Hát remélhetőleg. De mi van akkor, hogyha biztosító téríti mondjuk a káreseményt? Akkor ez a befolyt összeg az megy a pénzeszközökbe, és a térítés a készleteknél megszokott módon pedig megy az egyéb bevételekre. Nagyjából átnéztük a tárgyi eszközöket, még vissza fogunk térni a terven felüli értékcsökkenésekre, de csak azután, hogyha átbeszéltük az immateriális javakat, mert lesz egy-két olyan közös szabály, amit együtt átnézünk. Na most az immateriális javaknál is tessék a mérlegtételeket otthon megtanulni, de alapvetően Megint úgy fogunk eljárni, ahogy a tárgyi eszközöknél, hogy hogyan könyvelünk beszerzést, tehát alapvető gazdasági eseményeket fogunk áttekinteni. Nézzük ezt, hogy hogyan könyveljük az immateriális javak beszerzését. Ehhez azonban előbb azt nézzük meg, hogy melyek azok az immateriális javak, amelyeket egyáltalán vásárolni szoktunk. A vásárolt tartós immateriális javak, azok lehetnek vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, üzleti vagy cégérték. Ez nyilván nem véletlenül került idézőjelbe, mert amikor nekem üzleti vagy cégérték, akkor nem üzleti vagy cégértéket vásárolok, hanem céget. Jó? Tehát csak üzleti vagy cégérték kerül ilyenkor az immateriális javak közébe a mérlegembe. És vásárlás útján kerülhet könyvelés az alapítás átszervezés aktivált értékére, vagy a kísérleti fejlesztés aktivált értékére. Az immateriális javaknál a megjelenítés feltétele, mi volt az immateriális javak definíciója? Számviteli alapok? Azok olyan tartós, nem anyagi javak, amelyek nem kerülhetnek a befektetett pénzügyi eszközök között megjelenítésre. Tehát alapvetően tartós, nem anyagi javak. Innentől kezdve, hogyha veszek például egy szoftvert, ami nem tartósan szolgálja a vállalkozás tevékenységét, akkor bajban vagyok. Ugye, mert akkor azt hova tegyem? Hiszen a mérlegben fönt tudom az immateriális javak helyét, de a forgóeszközök között nem találom. Tehát nem találom azt, hogy hova pakolhatom be ezeket a nem tartós javakat. Nem véletlen, hogy nincsenek ott, igénybe vett szolgáltatás költségeként számoljuk el őket. Nyilván azért van idézőjelben az immateriális javak, mert ezentúl immateriális javakként mindig a tartós javakat fogjuk definiálni. Jó? Tehát amit a mérlegben az immateriális javak között megjelenítünk. Nézzük végig sorban ezeket az immateriális javakat. Mi lehet a vagyoni értékű jog? A vagyoni értékű jog onnantól kezdve akkor, hogy tart. Tehát azt tudjuk, hogy ez egy tartós jog, ugye? Hiszen az immateriális javak között szerepel. És ez a vagyoni értékű jog, ez alaphelyzetben lehet bérleti jog, lehet koncessziós jog, lehet különféle használati jog, vagyonkezelői jog, márkanév, licenszek, vagy különféle szellemi termékeknek a felhasználási joga. Esetleg játékjog. Vagy valamilyen más nem nevesített vagyoni értékű jog. Ezek a vagyoni értékű jogok. Mit tudunk még a vagyoni értékű jogainkról? És ezt tudjátok, mert számviteli alapokban gyakorlatilag, amikor a mérlegbeli besorolást tanultuk, akkor ezzel kezdtük majd, hogy nem. Tehát a tartalmilag a vagyoni értékű, tehát lehet tartalmilag valami vagyoni értékű jog, de mikor kerül az immateriális javak között kimutatásra, hogyha mihez nem kapcsolódhat a vagyoni értékű jog, mert akkor nem lehet immateriális javak között megjeleníteni. Mondjátok, mert valószínűleg jó. Hallottam itt a csak nagyon halkan, bátortalanul. Hogyha ingatlanhoz kapcsolódik, ugye? Mert ha ingatlanhoz kapcsolódó a vagyoni értékű jog, akkor mi van az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű joggal, akkor azt az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog számlán könyveljük, Amit viszont a mérlegben hol fogunk elhelyezni? A tárgyi eszközök között, mégpedig a tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérleg tételen. Tehát nagyon fontos, hogyha a vagyoni értékű jog ingatlanhoz kapcsolódik, tehát ha én egy termelőgépnek megveszem a bérleti jogát, akkor az nem lesz tárgyi eszköz. Mert a termelőgépem az nem ingatlan. Jó? Tehát egy bérleti jogot mondjuk egy termelőberendezéshez megvásárolok, mondjuk abban az esetben az nem tárgyi eszköz, vagy egy használati jogot, vagy bármit. De ha nem ingatlanhoz kapcsolódik, akkor az immateriális javakon belül, és akkor egyszerűen úgy könyveljük, hogy tartozik az egyes vagyoni értékű jogok. Tehát, hogyha valaki ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot simán a vagyoni értékű jog számlára könyvel, az hiba. Jó, mert a vagyoni értékű jogok alatt innentől kezdve kizárólag azokat a jogokat fogjuk érteni, amelyek immateriális javakként jelennek meg a mérlegünkben. Jó? Tehát az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot, azt külön számlán vezetjük, és az pedig tárgyi eszközként kerül megjelenítésre. Ami nem ingatlanhoz kapcsolódik, az pedig az immateriális javak között jelenik meg, és azon belül a vagyoni értékű jogok mérlegtételen. Vásárolhatunk szellemi termékeket. A vásárolt szellemi termék az lehet találmány, lehet szabadalom vagy ipari minta, szoftvertermékek vagy egyéb szellemi alkotások, know-how és gyártási eljárás, védjegy, és hogyan könyveljük a beszerzést. Nagyon egyszerűen tartozik az egyes szellemi termékek, és követel a négyes szállítók. Tehát, ami hiba elő szokott fordulni, hogy miután tartós eszköz, és főleg a szellemi termékeknél, tehát a hallgatók valami miatt azt szeretik így összepárosítani, átvezetik a beruházásokon. Ne tegyétek. Jó? Tehát beruházás az tárgyi eszköz. Jó? Ez szellemi termék, immateriális javak. Immateriális javakat nem vezetjük át a beruházás számlán. No, hát mi történik akkor, ha úgymond üzleti vagy cégértéket vásárolok? Amit nyilván nem üzleti vagy cégértéket vásárolok, hanem mi történik? Céget vásárolok, és mikor keletkezik nekem üzleti vagy cégértékem, hogyha többet fizetek a cégért, mint amekkora a cégnek a piaci értéke. Jó? Tehát a cégért fizetett többletérték az az üzleti vagy cégérték. Na most nézzük meg, többféleképpen lehet céget vásárolni. Abban az esetben, ha én úgy vásárolok céget, hogy átveszem annak az összes eszközét és az összes tartozását, akkor ez gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy nálam megjelennek a felvásárolt cégnek az eszközei, megjelenítem ezeket az eszközöket, és ehhez a gyakorlatban egy technikai számlát szoktunk használni. Technikai számla alapvetően nem kötelező az alkalmazása, de a hallgatók szeretik, mert könnyen érthető alapvetően. Tehát ezek a példák szoktak azok lenni, amik úgy általában az EH-n sikeresek. Tehát jó sok könyvelési tétel van hozzá, jó sok pontot is hoz. Tehát ezt úgy tényleg szeretni szokták az üzleti vagy cégértékes példákat a hallgatók. Lesz példa, ha jól emlékszem, nem ezen a gyakorlaton, hanem a következőn, mert még a következő gyakorlat is, tehát előadáson lépünk tovább, de a következő gyakorlat az még immateriális javak lesz. Tehát a mai gyakorlat az alapvetően tárgyi eszköz, valamennyi immateriális, tehát valószínűleg szellemi termékek jön most elő a gyakorlaton, az elsőn, és a következő héten is immateriális javak. Átvesszük a kötelezettségeket, illetve a céltartalékot. Hogy vesszük át? Megint csak a goodwill elszámolási számlával szemben. Tehát megjelenítjük a saját cégünkben, tehát felvásároltuk ezt a céget, beépítjük ezt a céget, beolvasztjuk, és gyakorlatilag átvesszük az eszközeit, átvesszük a kötelezettségeit. Tételezzük fel, hogy volt összesen eszköze 1000, és tartozása, illetve céltartalékja, passzív időbeli elhatárolása volt ennél a cégnél összesen mondjuk 700. Akkor mit? Mekkora lesz ténylegesen a cégnek az értéke? A különbözet nyilvánvalóan 300. Ez azt jelenti, hogy ha én 500-at fizettem a cégért, akkor nyilván a következő lépésem az lesz, hogy könyvelem a megvásárlását a cégnek, szállítókkal, illetve pénzeszközzel szemben. És ha 500-at fizettem a cégért, akkor mekkora lesz az üzleti vagy cégérték? 200. A többletérték, ugye? Tehát az a többletérték, amit én a cégért kifizettem. És ezt vezetem át az üzleti vagy cégértékbe. Tehát, hogyha mellé rakjátok a számokat, mert úgy esetleg könnyebben áttekinthetitek, akkor, hogyha 1000 volt az eszközöknek a piaci értéke, 700 volt a céltartalék kötelezettség, az átvett céltartalék és kötelezettség összes értéke, és 500-at fizettem a cégért nettóban, akkor az üzleti vagy cégértékem az összesen 200, ugye? Ha látjátok, a goodwill elszámolási számlának az első könyvelésben követel egyenlege van 1000, a második könyvelésre még mindig követel egyenlege van 300, a harmadik könyvelésre tartozik egyenlege lesz 200, ugye, mert 500-at könyvelünk a tartozik oldalra, ami lenullázódik az utolsó könyvelésre. Cégvásárlásnak is van áfája, mégpedig az átvett eszközök alapján, tehát akkor, hogyha céget vásároltok, nem az lesz, hogy a fizetett vételár plusz 25% áfa, hanem külön meg lesz adva, hogy mekkora az áfa nagysága, és azt kell könyvelni. Jó? De nem biztos, hogy én úgy vásárolok céget, hogy átveszem ténylegesen az összes eszközét és terheit. Hanem az is lehet, hogy én részesedést vásárolok a cégnél. És mikor jelent ez számomra üzleti vagy cégértéket? Hogyha a részvény vásárlással én minősített többséghez jutok a vállalkozásomnál. Ebben az esetben, ha minősített többséghez jutok a vállalkozásnál, akkor nagyon fontos, a részesedéssel kapcsolt vállalkozásban tételem piaci értéken szerepel. Teljesen mindegy, hogy én mennyit fizettem az adott részvényért. Ezt a beszerzést, ezt az utolsó tételt, amellyel én minősített többséghez jutottam, piaci értéken veszem állományba, megint csak goodwill elszámolási számlával szemben. Amennyit fizetnem kell, vagy amennyit fizetni fogok, ez most vagy egyéb rövid lejáratú kötelezettség, vagy ha kifizettem, akkor pénzeszköz. Azt megjelenítem. És ha többet, nyilvánvalóan akkor keletkezik goodwill, ha többet fizetek, mint amekkora a piaci érték, ugye, akkor azt átvezetem az üzleti vagy cégértékbe. Meg fogjuk majd tanulni azt is, kicsit később, hogy mi van akkor, ha badwill keletkezik, azaz, hogyha az adott cégért kevesebbet fizetek, mint a piaci értéke az adott részvénycsomagnak. De most még mi az üzleti vagy cégértékkel foglalkozunk, ami többletértéket jelent, azaz többet fizettem a cégért. Azt mondtuk, hogy alapítás, átszervezés vagy kísérleti fejlesztés aktivált értékje számlán is adott esetben, vagy tételen is könyvelhetek akkor, hogyha még mindig a vásárlást taglaljuk, vagy a beszerzést taglaljuk az immateriális javaknál. Nagyon fontos az alapítás, átszervezés aktivált értékje tétel, az nem kötelező a vállalkozásoknál. Tehát az alapítás, átszervezés költségeinek, közvetlen, felmerült közvetlen költségeinek aktiválásáról a vállalkozó szabadon dönthet. Ezt ő neki a számviteli politikájában rögzítenie kell, hogy az alapítással, átszervezéssel kapcsolatos költségeket ő meghagyja a költségek között, vagy ezeket aktiválja. Mit jelent az, hogy aktiválja? Azt jelenti, hogy eszközként megjeleníti. Na most jelen esetben itt például alapítással kapcsolatban milyen olyan tétel lehet, ami vásárolt. Például mit vásárolhatok? Egy ügyvédi szolgáltatást az alapításhoz kapcsolódóan, ugye? Tehát valami külső fél részéről. Ebben az esetben, hogyha a vállalkozásnál a számviteli politika szerint aktiválják az alapítással, illetve átszervezéssel kapcsolatos költségeket, akkor ezt úgy fogják könyvelni, hogy tartozik az egyes alapítás, átszervezés aktivált értéke, és követel a négyes szállítók. Azaz, az ügyvédi díjat nem igénybe vett szolgáltatásként fogják könyvelni. Jó? Hanem aktiválják alapítás, átszervezés aktivált értékeként. Jó, ez abban az esetben, ha vállalkozásnál a számviteli politika szerint az alapítás átszervezési költségek aktiválása mellett döntenek. Viszont ennek mi az eredménye? Hogyha ez nem költségként kerül elszámolásra, akkor miben nem kerül bele? Az eredménybe. Azaz, ha így könyvelnek a cégek, akkor a tárgyévi eredményük az magasabb, ugye? Tehát pont amiatt, mert ezek a tételek költségként nem jelennek meg. Hogyha ez így van, akkor erre mondta a számviteli törvény, hogy vigyázni kell, mert ha magasabb az eredmény, több osztalékot tud kivinni a tulajdonos a cégből, azaz osztalékfizetési korlátot írnak elő. Ezt az osztalékfizetési korlátot, ezt könyvelni is kell a vállalkozásnak. Ez lesz az úgynevezett kapcsolódó tétele. Tehát nagyon egyszerű. Ezt is alapvetően azért szeretik a hallgatók, mert mechanikus. Tehát, ha alapítás, átszervezés aktivált értékét látod, akkor mellette mindig van egy könyvelési tétel, ami gyakorlatilag az osztalék fizetési korlát könyvelése. Ez azt jelenti, hogy az eredmény tartalékból lekötsz tételt, azaz átvezeted az úgynevezett lekötött tartalékba, és ezt az összeget, és ez mindig akkora, ez a tétel, amekkora az alapítás, átszervezés aktivált értéke. Aztán még tanulunk mellé mást is, de egyelőre ekkora. Jó? Nettó értéke. Mert hogy miután ez egy immateriális jószág, hát majd értékcsökkenteni is fogjuk. És nyilvánvalóan ennek függvényében majd mozogni fog a lekötött tartalékomnak az értéke is. Elképzelhető, hogy a vállalkozásnál kísérleti fejlesztés is folyik. kísérleti fejlesztéssel kapcsolatosan felmerült költségeket, közvetlen költségek esetében is a vállalkozás dönthet arról, hogy ezeket aktiválja. Ezt ő neki a számviteli politikájában rögzítenie kell. Tehát nem úgy van, hogy egyszer aktiválom, egyszer meg nem. Jó? Tehát itt ő neki a számviteli politikában rögzítenie kell, hogy én ezekkel kapcsolatban így járok el, és onnantól kezdve ő úgy jár el. Hogyha ez van, akkor nyilván a kísérleti fejlesztéssel kapcsolatosan is felmerülhetnek számlák, amelyeket, hogyha ő aktivál, mert így dönt, akkor a kísérleti fejlesztés aktivált értékében fogja megjeleníteni. Ahelyett, hogy adott esetben igénybe vett szolgáltatásként könyvelni. Ha ez így van, akkor megint mi történik? Megint magasabb az eredményem, ugyanúgy, ahogy az alapítás átszervezés aktivált értékénél. Azaz megint mi lesz? Megint kötelező kapcsolódó tétel van a könyvelésünkhöz, azaz átvezetem a lekötött tartalékba az aktivált kísérleti fejlesztés értéket. Jó, kísérleti fejlesztéssel még a következő héten fogunk foglalkozni részletesen, hogy mi az, ami kísérleti fejlesztés költségének minősül, illetve mi az, ami alapítási költségnek, mert nem minden K plusz F költség, tehát nem minden kutatásfejlesztési költség minősül kísérleti fejlesztésnek, tehát alapkutatás, alkalmazott kutatás nem része, hoppá, elnézést, tehát nem minősül kísérleti fejlesztésnek, így az nem is aktiválható. Jó, tehát amit megjegyeztek itt, hogy alap és alkalmazott kutatás nem lehet, csak kizárólag kísérleti fejlesztés, és ezt akkor még a jövő héten átbeszéljük, hogy mi tartozik ide.